Ha tovább megyünk, a következő részlege a Messiások című kiállításnak, az, hát akár úgy is mondhatnám, egy picit profánabb része tulajdonképpen, mert végül is ezek, amikről eddig beszéltünk, ezek nagyon fontos gondolatkörök, abszolút, tehát a filozófia, a teológia, a művészetek mindenféle módon megközelítve foglalkoztak ezzel a témával. A következő rész viszont másként érdekes, mert ugye ott a történelem hamis messiásaihoz kapcsolódó műalkotások jelennek meg. Egyáltalán ön szerint lehet ezt így nevezni, ahogy én most az imént neveztem? Tehát lehet-e bármiféle összefüggésbe hozni a messiás szóval azokat a történelmi korszakokat, amelyekben olyan emberek jelentek meg, akik tévutakra vagy rossz irányba vitték az emberiséget?
A keresztény teológia arról ad számot, hogy a megváltás művét Isten hajtja végre. Tehát a megváltó Isten maga. Aztán a történelemben vannak olyan időszakok, amikor megjelennek a messiások, amikor megjelennek a kvázi megváltók, akik egy adott történelmi helyzetre vagy közállapotokra nézve megoldást kínálnak és ajánlanak föl. Na most ezek veszélyesek. Ezek veszélyesek. Ez kétségtelen. Tehát mi valljuk, hogy az ember a maga helyzetére nézve saját magát megváltani nem képes, sem a bűn hatalmából, sem a bűnnek a következményeiből. De Isten számára elkészítette a megváltást. És ez mire kötelez bennünket? Ennek kell nekünk utána gondolni, és ennek megfelelően kell berendezni egyéni és közösségi életet, hogy a Krisztusban végrehajtott isteni váltságmű mire kötelezi az embert? Arra, hogy jó lelkiismerettel vegye föl a harcot a bűn, a halál és a kárhozat erőivel szemben. Tehát a mi eszközszerepünknek e tekintetben ismeretében kell lennünk. Na most hát vannak ellehetetlenült történelmi helyzetek, amikor megjelennek az álmessiások, amikor megjelennek a hamis proféták, amikor jönnek a megváltók. Ez a kiállítás kifejezetten a 20. századra fókuszált. Ebben volt két messianisztikus jellegű, meghatározottságú ideológia, az egyik a fasizmus ideológiája, a másik meg a kommunizmusé. Mindegyik megváltást ígért. És hát tudjuk, hogy a megváltás ideológiája mindkét esetben óriási emberáldozatokat és óriási kulturális értékpusztulásokat eredményezett. Tehát, ha nem hagyjuk meg életünk megváltójának Krisztust, akkor jönnek majd álmessiások, és jönnek majd hazug proféták, és akkor majd ők becserkészik a tömegeket. És akkor hát az lesz a vége, ami lesz. Tehát az az érzésem, hogyha a krisztusi szeretet parancsolatot, az Isten országa, igazság és szeretet rendjét mi komolyan vennénk, és elismernénk, hogy ennek a világnak már nem megváltókra van szüksége, mert a megváltás az már végbe ment, ellenben az Isten országa szövetséges rendjéhez kellene igazítani az életünket, akkor az az érzésem, hogy sok mindentől meg tudnánk kímélni magunkat, egymást, meg a történelmünket.
Nyilván, hogy a bibliai időkben is léteztek mondjuk így álproféták, és hát hamis ígéretekkel fellépő emberek. Mire figyelmeztet a Szentírás? Tehát hogyan lehet felismerni, vagy kikerülni azokat a helyzeteket, amelyeket az ilyen emberek teremtenek.
Igen, sok helyen hangzik el a figyelmeztetés, az intés, hogy óvakodjatok a hamis profétáktól, az álmessiásoktól. Tehát előbb-utóbb kitűnik a hamis profétáknál és álmessiásoknál, hogy végső soron nekik nem annyira mások megváltása fontos, hanem a saját érdekeik, vagy a saját hatalmak, vagy a saját dicsőségük, vagy a saját bármilyen meghatározottságú egyéb érdekeik. Ez a fontos. Ez előbb-utóbb kitűnik. Mindig akkor jelentkeznek ezek az álproféták, hamis Krisztusok, amikor egy történelmi vagy szociális válsághelyzet van. Akkor könnyű, úgymond, ilyen ígéretekkel és igényekkel föllépni, amikor válsághelyzetben vannak közösségek, és amikor az emberek a maguk mindennapi létharcaikat vívják, küzdik, nincsenek létbiztonságban, amikor teljesen bizonytalanná válik körülöttük minden, akkor jelennek meg leginkább az álmessiások, a hamis Krisztusok és proféták. Tehát azok nehéz történelmi korszakok, és éppen ezért igényelnek nagy történelmi felelősséget és tisztánlátást. Mert amikor annyira ellehetetlenül az emberek sorsa tömegesen, hogy nem tudnak megoldást a problémáikra, akkor elég egy hordószónak, és akkor mobilizálni képes tömegeket, és nem mindegy, hogy mire hallgatnak, mire figyelnek, milyen úton indulnak el. Tehát nagyon résen kell lenni, és tisztán kell látni. Én egy csupán ennyit tudok mondani, hogy, és nem hivatalból mondom, hanem egyéni megtapasztalás alapján, hogy a Szentírás tényleg az életkönyve, amely reális élet szemléletre tanít. Nem értékeli túl sem az embert, de nem is lebecsüli le. Az Isten társának, partnerének tekinti az ember. Kell lennél nagyobb megbecsülés. Sajnos sokszor ez kevés az ember számára. Olyanokká lesznek, mint az Isten. És amikor valaki vagy valakik elkezdenek istenkedni ezen a világon, mint ez a két 20. századi ideológia is, amikor a kulcsfigurák bálvánnyán nőtték ki magukat, utána a történelem katasztrófa helyzete állott elő.
Azért is kérdezem ezt, mert nem akarok feltétlenül aktualizálni, de hát azért napjainkban is végül is elsősorban a világ válságban van, és nem feltétlenül a gazdasági értelemben gondolom, sok tekintetben válságban van. Hogyan lehet megkülönböztetni a hamis hitet és a valódi hitet az emberben magában? Uh-huh. Tehát hogy lehet ezt szétválasztani, hogy bizony-bizony én most egy nem jó irányba indulok esetleg, és megállj.
Igen. Tehát menet közben beigazolódik mindig, hogy mi a hamisság és mi az igazság. Tehát a hamis proféciáról ki fog derülni, hogy az hamis volt. Tehát menet közben elárulja magát, gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tehát nem lehet sokáig megtéveszteni sem embereket, sem közösségeket. Mindenről előbb-utóbb kiderül az, hogy hány pénzt ér. Menet közben az igazság bebizonyítja saját magáról a maga igaz voltát. De amíg ez a folyamat lejátszódik, addig sok érték mehet veszendőbe, addig sok szenvedés következhet be, és sok pusztulás. De sajnos ez nehéz, nehéz végső soron megspórolni. Mert az ősi emberi alapbölcsesség is úgy tartja, hogy más kárából tanul az okos. Hát a buta meg a sajátjából sem képes. Ez kétségtelen. Tehát menet közben kell sok mindenre ráébredni. És menet közben világosodik ki az ember előtt is az, hogy hol az igazság. Na most hát, ha mi már útmutatól választjuk magunknak a szentírást, akkor merjük elfogadni, és erjük ezt az életünkre alkalmazni. Nem könnyű. Hiszen ebben ilyen is van, hogy szeressétek ellenségeiteket, nem könnyű. Nem könnyű. Boldogok a szelídek, mondja Jézus, mert ők örökségül bírják a földet. Ha ezen valaki kacagott, megtehette. Manapság nem illő ezen kacagni. Az erőszakosak elpusztítják a földet. Itt csak a szelídek tudják megmenteni a jövő számára.
Még mindig egy kicsit ennél az aktuális helyzetnél maradva, azt hiszem talán az egyik rák fenéje, és nem véletlen, hogy ugye gazdasági válságról beszélünk ma, pont az az emberiségnek, hogy a pénz mindenek előtt való kezelése, vagy előtérbe helyezése, ez nagyon-nagyon elgondolkodtatja most az embert, és hát az egész emberiséget. Mondjuk ez egy kicsit eltávolodik ettől a konkrét kiállítás gondolatvilágától, de ahhoz kapcsolódva, amit az imént is mondott, hogy csak a szelidek által lehet tovább haladni, mi az, ami ön szerint, ami igazából kisegítheti az embert az ilyenfajta válságokból? Mert hát azért mondjuk a 20. századot, ha végignézzük, mostanáig rengeteg kataklizmán ment keresztül az emberiség.
Ez megbízható erkölcsi értékrend fölvállalása. Tehát az emberi tényezőnek még mindig nagy szerepe és nagy fontossága van. Tehát sokat beszélünk környezeti válságról, sok minden még elkerülhető volna, de ehhez magas minőségű erkölcsiségre volna szükség, krisztusi erkölcsiségre volna szükség, és ha ezt nem vállaljuk föl, akkor előbb-utóbb alkalmatlanná tesszük a Földet arra, hogy az élet hordozója és az élet éltetője legyen. Tehát az ember a tudatával, értelmével sok mindent megért, de nincs kellőleg fölszerelve erkölcsileg, hogy amit megértett és belátott, azt érvényesítse is. Tehát senki nem akarja, hogy a gyermeke és az unokája ágyú töltelék legyen. És mégis egyfajta esztelen fegyverkezés folyik ezen a világon. Tehát sok mindent értünk az értelmünkkel, és belátunk, de erkölcsi fölszereltség hiány nem vagyunk képesek ezt érvényesíteni. Tehát igenis redukálni kellene az igényeket, és nem volna szabad teret engedni a mértéktelen fogyasztásnak. Nem kellene forszírozni a mértéktelen fogyasztást, hiszen ez hihetetlen károkat okoz a természeti környezetnek. Az életkörülmények leegyszerűsítésére volna szükség valamilyen formában. Tehát egy normális, egyszerűbb, de ugyanakkor minőségileg élhető életet kellene kialakítani. Közösségi szolidaritást érvényesíteni kellene. Tényleg nem igazságos az, hogy egy szűk réteg fölzabálja, úgymond, azokat az értékeket, amelyekből milliók maradnak ki. Tehát közösségi szolidaritás, odafigyelés egymásra, és hát egy megbízható szilárd erkölcsi értékrenddel.